Szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól. Keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Az Intermaus 007-ese.
Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
Grabowski.
Megsebesült?
Nem szokásom.
Az egerek egyetlen reménysége.
Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
Macska fogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2 perccel múlt 10 óra. Kellemes vasárnap délelőtti rádiózást kívánok a mikrofonnál Tóth Béla. Megkezdődik a vasárnapi közvetítés sorozatunk a kajakkenu Európa bajnokságról, amit Portugáliában, Montemoro Velhóban rendeznek ezen a hétvégén. Tegnap a magyar csapat már 5 érmet szerzett a gyorsasági szakágban, 2 arany, 2 ezüst és 1 bronz, ez az érem kollekció. Ma pedig lehet gyarapítani az érmek számát, ugyanis összesen 8 döntőt rendeznek a délelőtti kora délutáni műsorban, ráadásul még délután 3 óra után magyar idő szerint majd megrendezik az 5000-es döntőket is, összesen 4-et, és hát természetesen ott is szokták termelni az érmeket a magyar versenyzők. 10 óra 6 perckor lövik el az első rajtot, a férfi kenu egyesek 500 méteres döntőjében Juhász István érdekelt, majd aztán 4:11-kor a női C1 500-on Opavski Réka következik, itt a ebben az idősávban ezt a két döntőt rendezik meg, majd aztán következik egy egyórás szünet, és mi is majd 11:30 után jövünk vissza, mert hogy ott Csikó Zsóka is vízre száll, valamint Balogh Gergely, Csikó Zsóka kajak 1-es 500 méteren, míg Balogh Gergely kajak 1-es 200 méteren lesz érdekelt, és megint egy nagyjából 50 perces szünet, majd ebéd időben jönnek a kajak, valamint kenu párosok, 500-on a nők és a férfiak is vízre szállnak, ez a négy döntő, tehát 12:30-től egészen 13:30-ig, tehát érdemes lesz velünk tartani itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy az összes döntőt a gyorsasági szakákban közvetítjük élőben. Most pedig akkor a férfi kenu egyesek 500 méteres döntője következik, amely egy újabb aranyérem szerzési lehetőség a csehek olimpiai bajnoka Martin Fuchs számára. 15 aranyérme és 7 további dobogós helyezése van már Európa bajnokságokról Fuchsának. Ebben a versenyszámban Juhász István az, aki meglepetést okozna. Ő az atomerőmű ESE 21 éves versenyzője. A 8. helyen fejezte be tegnap az 1001-est, erre azért építhet, mert hogy ezen a távon 500-on talán jobb és tapasztaltabb, azt illetően, hogy a korosztályos versenyekben, valamint tavaly első felnőtt idényében 500-on versenyzett. Az egyesen Alexander Zubok, méghozzá Fehér Oroszországból, a kettesen az ukrán Pavlo Altukov fog versenyezni, a hármason Spanyolországból Daniel Grihalba, egy 21 esztendős versenyző, a négyesen Szergej Tarnovszky, 1000 méteren kétszeres olimpiai bronzérmes, ebben a számban 2024-ben lett Európa bajnok, tavaly a második helyen zárt. Az ötösön a nagy esélyes Martin Fuchsa, a címvédő, 1001-esben tegnap megszerezte 4. Európa bajnoki érmét, összességében pedig 11-szer lett aranyérmes ezen a viadalon, ezen a távon, úgyhogy számára ez az igazán kézenfekvő versenyszám. A hatoson tehát Martin Fuchsa mellől indul Juhász István, a hetesen az a görög Stefanos Dimopoulos, aki tegnap meglepetésre bronzérmet szerzett 1000 méteren, a nyolcason az orosz Alexei Korovaskov, a kilencesen pedig egy olasz Nikolaj Krácsun. Itt a belső pályákra kell igazán figyelni. Tarnovszky, Fuchsa, Dimopoulos, valamint Korovaskov is esélyes a dobogóra. Korovaskov Európa bajnok, de ő leginkább csapathajóban kiemelkedő. Juhász István pedig próbál a legnagyobbakkal együtt menni és versenyezni. A rajtgépből most eljön mindenki rendben. Juhász István tehát a hatos pályán, a jobbján Fuchsával. Őt kell figyelni, hogyha vele sikerülne menni, az kifejezetten jól jönne, de úgy tűnik, hogy az első métereket Szergej Tarnovszky teszi meg a legjobb tempóban, és mellette emelkedik és nyúlik el a mezőnytől egyelőre Grihalba, a spanyol versenyző is. Nagyjából két részre szakad a mezőny, az első négy Juhász Istvánnal, egy fél hajóval vezet mindenki előtt, itt még azért Korovaskov próbál erre a négyes élbolyra kapaszkodni, a többiek már azért jócskán nem maradva a többiektől. Féltávhoz közelítve Grihalba vezet továbbra is, a spanyol versenyző egy fél hajóval megelőz mindenkit. Juhász István egyelőre a harmadik, negyedik hely környékén lapától, ez kifejezetten biztató kezdés. Féltávnál tehát spanyol vezetés, Korovaskov a második, a moldáv egyelőre megelőzi Juhászt, tehát a dobogó legalsó fokára Tarnovszky pályázik. Grihalba továbbra is bírja ezt az erős tempót, megérkeznek a versenyzők az utolsó 200 méterre, Fuchsa most indítja meg a hajóját, és hát kezdi faragni a hátrányát Grihalbával és Korovaskovval szemben. Juhász István egyelőre az ötödik pozícióban halad, most kezd el erősíteni Juhász. Nagy hajrá kellene a dobogóhoz, mert hogy a negyedik helyért még Tarnovszky befogható, de Grihalba, Korovaskov és Fuchsa már messze. Jönnek az utolsó 50 méterre a versenyzők, Juhász Istvántól talán egy nagy hajrá még dobogót eredményezhetne. Fuchsa időközben Grihalbát lehagyta, és ebből nem is lesz kérdés, hogy Fuchsa megszerzi ezen az EB-n a második aranyérmét. És a befutónál Juhásznak megvan, azt hiszem, hogy a dobogó. Nem. Lemaradt róla, mert hogy Dimopoulos a surranó pályán megelőzött mindenkit. Martin Fuchsa révén egy cseh aranyérem, Korovaskov a második, és Dimopoulos az utolsó 20-25 méteren valami elképesztőt repesztett, és ott hagyott mindenkit. Juhász István így a 4.-5. hely környékére írható, mert hogy még ott a felső pályán Tárnaszki és Grihálba is nagyjából egy ütemben érkezett meg Juhász Istvánnal. Ez tényleg nem illeti kérdés, hogy ki az első, Martin Fuchsa a táv második felében, ugye ő féltávnál még a 4. helyen lapátolt, de az utolsó 250 méteren Fuchsa mindenkit maga mögött hagyott, szépen elkezdte faragni a hátrányát Grihálba, majd Korovaskov mögött, és végül is majdnem egy hajóval megelőzte még Korovaskovot is, aki a második helyen érkezett be a célba. Célfotó fog majd dönteni a dobogó legalsó fokáról, de azt hiszem, hogy itt azt illetően nincsen kérdés, hogy Dimopulos az a visszajátszások alapján, aki legjobban rúgja be a hajóját, és Juhász István még itt, hát a felső pályán még Zubok is megérkezett előtte, úgyhogy Juhász István ez alapján, a kép alapján mindössze a 6. helyen fejezte be ezt a döntős futamot. Ez is megsüvegelendő teljesítmény, neki a felnőtt mezőnyben tavaly volt az első idénye, és akkor Kenu 2-esben volt érdekelt, bronzérmes lett a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is Kollár Kristóffal C2-500-on, mégiscsak az az olimpiai szám, és a Kenu 4-essel is tudott érmet szerezni az Európa-bajnokságon Juhász István. Neki az, hogy egyesben induljon 500-an és 1000 méteren, az teljesen új a felnőtt mezőnyben, tehát még ebbe bele kell erősödni. A hivatalos végeredmény szerint tehát Juhász István a 6. lett. Cseh aranyérem Fuchsa révén duplázott a csehek olimpiai bajnok ezen az Európa-bajnokságon. Korovaskov a második, a harmadik pedig a görög Dimopulos. Ez tehát a végeredménye a férfi kenuegyesek 500 méteres döntőjének. Nagyjából 5 perc is jön majd a folytatása női C1 500-al, a mezőnyben Opavszki Rékával, mi pedig hamarosan folytatjuk.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Attraction, attention, don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it to the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this.
She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Half done to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body.
Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia.
Mira, en Barranquilla se baila así.
En Barranquilla se baila así.
She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy.
Why the CIA wanna watch
us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
A mikrofonnál Tóth Béla, folytatjuk közvetítés sorozatunkat a kajakkenu Európa bajnokságról. Következik a női kenu 1-es 500 méteres A-döntő. Az ötös pályán Opaszki Rékával, az újpestiek 22 éves kenusával, aki tavaly teljesítette első idényét a felnőtt mezőnyben. Európa bajnok ezüstérmes lett ezen a távon, plusz a 4-essel is szerzett egy második helyezést Racsicében a tavalyi kontinens viadalon. Nem ő a fő esélyese ennek a futamnak, de a dobogóra joggal pályázik. A négyesen ott van mellette Ludmila Luzana, az ukránok klasszisa, aki szombaton 2 aranyéremmel zárt, tehát most növelheti díszes gyűjteményét Luzán. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők, tehát a rajtgépből. A hatoson ott van Azerbajdzsánból Smilovenko, egy 22 éves versenyző, Kocsúval, Zsehovával, meg az egyesen az olasz Della Giustinával is számolni kell, aki második lett tegnap Luzán mögött 200-on. Na de hát itt azonnal az első 50 méter megtétel után egy hajónyi előnyre tesz szert Luzán. Elképesztő, amilyen formában van. Róla érdemes tudni, hogy tavaly a milánói világbajnokságon tarolt, 4 számban indult, és mind a 4-et megnyerte az ukrán királynője ennek a női kenu szakágnak, mert joggal lehet azt nevezni, annak nevezni Ludmila Luzánt. A többiek tehát most már a hátát figyelik egyértelműen Ludmila Luzánnak, de a második helyen ott lapától Opaszki Réka akkor, amikor közelítenek féltávhoz. Itt Portugáliában, mondtam a Rovelloban egyébként, az időjárás egy picit felhős, nagyjából 20 fok a hőmérséklet. Ugye ott még csak most múlt 9 óra, de az időjárásra annyiban nem lehet panasz, hogy hátszél segíti a versenyzőket. 200 méter van még hátra, Ludmila Luzán 2 hajóval vezet mindenki előtt. Az egyes pályán Della Giustinát, hogyha látja Opaszki Réka, az mindenképpen jó, mert az olaszszal kell versenyezni az ezüstéremért. Ez a három versenyző kiemelkedik a mezőnyből, van Luzán, aztán jön Opaszki és Della Giustina. Itt talán még a 9-esen Nico a francia zárkózik, de talán vele nem kell foglalkozni. Opaszki Rékának a felső pályán kellene tehát jobbra kitekintgetnie, mert Della Giustina még egy félhajóval előtte van. Jönnek az utolsó 50 méterre, ebből a dobogó úgy tűnik, hogy biztosan meg lehet. Opaszki Réka küzd azért még az ezüstéremért. Luzán győzelméhez kétség sem fér, torony magasan nyeri ezt a számot is Ludmila Luzán, és egy nagy hajrával Opaszki Rékának akár még az ezüst is meg lehetne, de a bronz is nagyon szépen fog csillogni. Bronzérmes Opaszki Réka, mert hogy Della Giustina hiába fáradt el a végére, az előnye kitartott a célvonalig. Ludmila Luzán ezen az Európa bajnokságon a harmadik aranyérmét szerzi meg. Tegnap kenu 1-esben 200 méteren ő lett a bajnok, és kenu 2-esben szintén azon a távon Ribacsokkal felérhetett a dobogó legtetejére. Della Giustina annyiban ismétel, hogy ő tegnap kenu 1-es 200-on is második lett Luzán mögött. Opaszki Réka pedig hozza azt a dobogós helyezést, amit elvárt tőle ifjabb Foltán László szövetségi kapitány. Opaszki Réka ugye a tavalyi kontinens viadalon Európa bajnoki ezüstérmes lett, és annyiban megismétli a teljesítményét, hogy egy Európa bajnokságról dobogót szállít ezúttal is ebben az idényben, de most a dobogó legalsó fokára állhat majd fel. az újpestiek 22 éves kenusa. Nagy reménysége, ő azért a magyar női kenuszakágnak, mert a korosztályos versenyeken világ és Európa bajnokságokat nyert, és itt a felnőtt mezőnyben. A tavalyi volt az első teljes idénye, amikor tényleg a felnőttek között versenyezte végig az évet, és az Európa bajnokságon, valamint a világbajnokságon is nagyon biztatóan szerepelt. Ludmila Luzánnak a színjére egyelőre nem ér fel, de hát láthatóan arra a színvonalra senki sem tud felérni. Úgyhogy gratulálunk Opaszk Rékának. Megvan a magyar csapatnak a második bronzérme ezen az Európa-bajnokságon, Montemoro-Vejóban, miközben Luzán üzen haza Ukrajnába a szeretteinek meg a szurkolóinak. Opaszk Réka ugyanis, hát azt még nem tettem hozzá, hogy ismétel annyiban, hogy tegnap ugye bronzérmes lett, szintén bronzérmes, a vegyes kenu négyessel, 500 méteren Kollár Kristóffal, Fejes Dániellel és Csorba Zsófiával lett ugyanis a harmadik tegnap vegyes kenu négyesben, és ezzel a teljesítménnyel, tehát a mai teljesítménnyel elmondhatja majd magáról, hogy Montemoro Vejóból két bronzéremmel a nyakában távozik. Európa bajnoki legjobb idővel ért egyébként célba Ludmila Luzán, két teljes perc, és még mellé 822 ezered másodperc, ez Európában a legjobb idő egy versenyzőtől. Ez tehát a női kenu egyes 500 méternek a döntője, Opaszky Réka pedig a pályafutása során egy újabb Európa-bajnoki éremmel gazdagodott, Montemoro Vejóból pedig két bronzzal távozik majd az újpestiek 22 éves kenusa. Luzán pedig majd folytatja, mert hogy ő érdekelt lesz még női kenu 2-es 500 méteren is, cirka 2 óra múlva. Ludmila Luzán tehát még visszatér, ahogyan mi is majd a kajakkenu Európa bajnoksággal. A következőkben ugyanis a sport délelőttel folytatjuk majd. Legközelebb a kajakkenuról 11 óra 37 perckor, tehát bő 1 óra múlva tudósítunk legközelebb. Akkor Csikós Zsóka száll vízre kajak egyes 500 méteren, és abban a sávban Balogh Gergely is fog versenyezni kajak egyes 200 méteren, tehát érdemes lesz velünk tartani akkor is. Most a pontos idő 10 óra 21 perc. A Montemoro Vejói kajakkenu Európa bajnokság átmenetileg búcsúzik. Jövünk majd még természetesen ezzel a sportággal, ezzel a kontinens viadallal bő 1 óra múlva. Tehát a mikrofonnál Tóth Béla egyelőre átadja a szót a sport délelőtt stábjának.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez az én történetem a Nemzeti Sport Rádió munkatársaival.
Bár a Nemzeti Sport Rádió második születésnapját ünnepeljük, e köszöntő egy 45 esztendős történetben gyökerezik. A magyar labdarúgó válogatott 1981. májusában Romániát fogadta világbajnoki selejtezőn, a Népstadionban természetesen teltház várta a mérkőzést. Utóbb Nyilasi Tibor mesélte, hogy egy-két játékossal a toronyépület erkén áldogáltak, amikor arra lettek figyelmesek, hogy lentről néhány szurkoló áhítatos tekintettel nézi őket, és egyikük a szemkontaktus felvétele után meg is szólal eképpen. Tibikém, Erdélyből jöttünk, Székelyföldről. Otthon az emberek most indulnak fel a Hargitára, mert csak ott lehet befogni a Kossuth Rádiót, és magyarul akarják hallgatni a győzelmeteket. Kérünk, nyerjetek, mert az nekünk néhány évre megint a túlélést jelenti. Nyertünk, a minap elhunyt Fazekas László góljával 1-0, majd kijutottunk az 1982-es VB-re, pedig egy csoportban küzdöttünk a románok mellett az angolokkal, a norvégokkal és a svájciakkal is. Rég volt, de igaz volt. Mindez azért jutott most eszembe, mert 2 éve azzal a bizsergető tudattal és meggyőződéssel vágtam bele ebbe a munkába, hogy napjainkban, a 3. évezredben, a haza magasban fenntartott eszméjének, a nemzet egyesítésnek leghatékonyabb és legközvetlenebb eszköze a sport, a magyar sport, és így azzá válhat a Nemzeti Sportrádió is. Erre születésünk óta számos bizonyítékot is kaptam. Íme az egyik. Amikor meglátogattam a Székely udvarhelytől nem messze fekvő, kis hegyi faluban élő, állattartással foglalkozó barátomat, és felmentünk a havasi legelőre, az Esztenára, ahol megmutatta, milyen kunyhóban tölti a napjait, éjszakáit, hogy távol tartsa anyájtól a farkast, a medvét, én pedig megkérdeztem, ha éppen nem támad valami fenevad, mivel tölti az idejét, ő azt felelte. Olvasgatok, és hallgatom a Sportrádiót. Elképedtem. Mert bár nemhogy nemzeti, még teljes országos frekvenciáig sem jutottunk el, hál' az internetnek, aki igazán akar, mindenhol és mindig megtalálhat és hallgathat minket. Akár hideg téli hajnalokon is. Mint amikor Harsányi Levente a Sportreggelben azt vetette fel, ebben az imankós időben érdemes autóval nekivágni, mire én Székely cimboráimmal példáloztam, hogy ők aztán nem érnek meg egy kis hótól, félőrült módjára rodeoznak a Hargita lejtőjén is. Amint ezt kimondtam, pittyegett a telefonom, és érkezett az üzenet, a ma bizonyos havasi legelőről. Kösz szépen, hallgatlak, de azért te se panaszkodhatsz. Mármint a vezetési stílusomra gondoltam, de ezekben a percekben azért nem erre voltam a legbüszkébb, hanem arra, hogy két farkas támadás között mi, a Nemzeti Sportrádió vagyunk műsoron. Ugyanezt éreztem, amikor a délvidéki kolléga amúgy kicsit feddő szándékkal azzal lépett hozzám a sportújságíró közgyűlése. Mindig titeket hallgatunk, nagyon jók vagytok, de a videós közvetítés miatt látunk is, ezért mondom, ne tedd már fel lábad a másik székre nyújtani, mert az elég ciki. Azóta nem teszem fel. Ennyi jár az entaiaknak. No meg persze a magyarországi honfitársaknak, sportbarátoknak, hallgatóknak. Sőt, ennél sokkal több. Az elmúlt két évben ennek igyekeztünk megfelelni, ennek szellemében dolgozunk. Annyi mindent kéne még elmondanom, de most nem teszem, mert remélem lesz még rá alkalom. Zárásként hadd idézzem az ismerős arcok másik, egyébként kevésbé ismerős dalából a kedvenc, az én sportrádiós arszpoétikámat is tökéletesen leíró soraimat. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, és elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Hidat tiszta szavakból határok fölé. Nem csak trianoni, hanem az anyaországon belüli, általunk ásott, felállított, minket szétválasztó határok fölé is. Embert próbáló, egyben embert felemelő feladat. Méltó a Nemzeti Sportrádióhoz.
Ez az én történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
A Nemzeti Sportrádió műsoraiban rendszeres vendégek, bajnok sportolók és elismert sportszakemberek, akik mindig örömmel érkeznek a stúdióba. Szuper Levente korábbi 98-szoros ékkoron kapus így beszélt erről.
Azért hallgatom a sportrádiót, mert a sport az életem része, és itt mindig találok olyan témákat, beszélgetéseket, amik aztán érdekelnek, és ki tudom magam is elemezni őket.
Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok atlétánk így nyilatkozott.
Mindig örömmel jövök a Nemzeti Sportrádióba, mert itt beszélgethetünk a sportról, az életről, és azokról a pillanatokról, amik sokszor örömteliek, de azokról a mélységekről is, amik hozzátartoznak a mindennapjainkhoz.
Megtisztelő volt Mocsai Lajos, a legeredményesebb Magyar Kézilabda Szövetségi kapitány látogatása is.
Köszönjük a Sportrádióba való meghívást. Egy nagyon autentikus adó, ahol a sport szakemberei, maguk a sportolók élethűen, reálisan, és azt gondolom, hogy rendkívül pontosan, precízen tájékoztatják a hallgatókat a sport jelentőségéről, az eredményekről, az ott történő közösségi együttes munkáról, ami a játékosok, a mestertanítvány között kialakulnak. Köszönjük, hogy létrejött.
A Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós is szívesen jön a Nemzeti Sportrádióba.
Mindig megtiszteltetés sportvezetőként, a szövetség elnökeként a meghívás. Felkészült és jó szakemberek, jó kollégák, ha nem sértődnek meg, mert magam is azért a sportmédiában dolgozom, várnak itt, és de tudok velük beszélgetni. És jól esik az, hogy azért időről időre a magyar atlétika iránt van érdeklődés. Nyilván ez nem az én személyem miatt van, hanem a magyar atléták teljesítménye miatt, de jó őket képviselni, és azt gondolom, hogy egy ilyen hallgatottságú rádióban, hogyha elmondhatjuk a véleményünket, akkor az nagyon sok emberhez eljut.
Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes vízilabdázónk, így nyilatkozott nálunk.
nagyon szeretek olyan hiteles műsorokba jönni, ahol tényleg arról van szó, ami a lényeg, ugye a sport, és azokat a dolgokat emelik ki az ember életéből, amire igazán büszke lehet, vagy ami igazán fontos és meghatározza őt. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy mindig ilyen felkészültek vagytok, és szívesen jövök még bármikor.
A vívás is sokszor főszerepet játszik a Nemzeti Sportrádió műsoraiban. Szatmári András olimpiai ezüst és bronzérmes kardozónk is járt nálunk.
Szuperül éreztem magamat, mint mindig, nagyon szeretek ide járni, egy fantasztikus közösség van itt, nagyon szuper újságírók tudunk találkozni, és mindig jó ide jönni egy fantasztikus stúdióba, úgyhogy élvezem minden egyes pillanatát, remélem, hogy legközelebb is meghívnak.
Nyéki Balázs a Ferencváros férfi vízilabda csapatának kétszeres BL győztes edzője így nyilatkozott.
Hallgassátok a Nemzeti Sportrádiót, szeretek ide járni, mert mindig őszinte beszélgetések vannak, és nem röviden, hanem hosszan, kibontva, elemezve lehet elmondani, hogy mi történik a saját sportágunkon belül.
Báder Márton, a Kosárlabda Szövetség elnöke is visszajáró vendég a Nemzeti Sportrádióban.
Személy szerint a rádiózást, illetve a rádiót nagyon szeretem. Sokszor jobb kép nélkül az olyan egy kicsit, mint egy könyv, ahol az embernek a gondolataira, illetve a gondolkodására többet hagyunk. Illetve nagyon jó a kapcsolat évek óta veletek, illetve a Magyar Nemzeti Sportrádióval. Mindig örömmel jövök vissza hozzátok a stúdióba.
Cseh Sándort, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát is szívesen hívjuk vendégnek.
Nagyon szeretek a sportrádióba jönni, mindig nagyon érdekes emberekkel beszélgetek, kapok olyan kérdéseket, amiket amúgy nem. Van idő ezeket megválaszolni is, és mindig olyan jó a hangulat, és igazából azért az esetek nagy részében akkor hívnak, amikor volt valami siker, tehát általában még jó kedvel is jöttem ide. Úgyhogy köszönöm szépen!
Az Amerikában élő Formula 1-es újságíró Frankl András is mindig beilleszti a hazai programjai közé a sportrádióban tett látogatást.
Frankl András vagyok, és San Francisco mellett élek egy kis faluban, az a neve, hogy Belvedere, de nagyon-nagyon szeretem a Nemzeti Sportrádiót, itt csodálatos a hangulat, különlegesek a kollégák, és egy öröm itt lenni, leülni velük, és szívem, lelkem beleadni, mert hát végem be, ez az én világom.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nagy tüntetés várható Genfben a G7 csúcs miatt. Folytatódik a borongós idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Brazília döntetlennel mutatkozott be a 23. labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével, Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New York-i mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra verte Haitit Bostonban. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra nyert Törökország ellen, Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abufani, és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a bajnokok ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olympiakost. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Burján Gergely 3 góllal járult hozzá. A New York Knicks az NBA 2026-os bajnoka, miután ma hajnalban a döntő 5. meccsén 94-90-re legyőzte idegenben a San Antonio Spurs-t. Így 4-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat az érről a 15 órakor kezdődő 78 körös versenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerrel lévő franciaországi Évianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosában napok óta rendkívüli állapot van. Több száz luxusüzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de csak most hozták nyilvánosságra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben idehaza, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, ezért nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokba. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
Közlekedés.
Holnap hajnalig még le van zárva a fővárosban a Pesti Alsórakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hogy a bálok vége, már nincs több nyeremény a tombolán. műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez az Én Történetem a Nemzeti Sport Rádió munkatársaival.
A következő percekben rendhagyó módon az Én Történetem rovat berkein belül nem egy, hanem két ember fog beszélni. A mikrofonnál Kreisz Bálint, és itt van velem Szűcs Miklós is, akivel az Újra Töltve című magazin műsort készítjük, ami az elmúlt hónapokban a magyar és a nemzetközi sajtóban is különböző elismeréseket kapott, úgyhogy gondoltuk, hogy bemutatjuk kicsit, hogy hogyan néz ki ez a magazin, és aztán az 1972-es müncheni olimpiáról szóló részt, mert abban volt talán a legtöbb munka, és az is kapta a legnagyobb nyilvánosságot. Szóval, Miki, kezdjük azzal, hogy mi alapján választjuk ki a témákat, mert a hallgatók nyilván csak a végeredményt hallják, de azért az, hogy minden hónap elején összeálljon egy rész, az ennél jóval nehezebb és összetettebb munka.
Minden hónap első csütörtökén kerül adásba az Újra Töltve, és nagyjából egy hónappal előtte ülünk le átbeszélni, hogy mi lehet a következő téma. Nagyon-nagyon sokszor hosszat gondolkodunk, mi az, ami a legérdekesebb. Próbálunk arra is figyelni, hogy ha egyik hónapban futballban, vagy kétszer egymás után volt futball, akkor más tematikájú témát keresünk, de mivel a magyar és a nemzetközi sport történetében azért elég sok olyan van, amit érdemes feldolgozni, hiszen akkoriban nagyon nagy port vert fel, sokat beszéltek róla, sok embert érdekelt. Ezek a történetek, azt gondoljuk, remélem ezzel egyetértesz te is, hogy ez a ma emberének, a ma fiatalságának is nagyon sok tanúsággal szolgál. Szóval inkább szerintem az a helyzet, hogy sokszor a témabőségben szenvedünk, sem mint az, hogy azon kéne hosszasan gondolkodnunk, hogy mi legyen a következő havi témája az Újra Töltve magazinnak.
Igen, abszolút egyetértek azzal, amit mondtál. Térjünk rá egyes részekre, hogy miután megvan ez, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, és leszűkítettük a megfelelő témára, akkor a te szemszögedből hogyan néz ki a munka további része? Mert ugye elég sok mindent fel kell kutatni, meg kell nézni, hogy kiket akarunk megszólaltatni. Olyan témákat is kell választani nyilván, amihez még vannak élő megszólalók, azaz nem történt annyira régen, hogy már senki ne tudja elmesélni. Archívanyagok megnézése, szóval a te részedről a kutató munka az milyen fázisokban áll?
Hát először is, miután megvan már konkrétan a téma, azt próbálom átgondolni, ugye erről szoktunk is beszélgetni, hogy kit lenne érdemes megszólaltatni, kik azok, akik akkor valamilyen módon szereplői voltak a történetnek, vagy ha esetleg ilyenből már kevesebb van, akkor áttételesen ki az, aki erről tudna beszélni, tudna olyan hozzáadott értéket adni, amivel több lesz, amivel érdekesebb lesz ez az anyag. Miután ezt átbeszéltük, nyilván ezeket az embereket megkeresünk, ugye ez az esetek többségében én csinálom, megbeszélem velük, fölhívom őket. Nagyon örömteli számomra, hogy nagyon-nagyon ritka az elutasítás, tehát többnyire ő szívesen állnak rendelkezésre, még attól is, hogyha esetleg nem feltétlenül pozitív hangvételű témáról van szó, akkor is azért nyilatkoznak. Persze volt olyan, hogy nem sikerült valakit szóra bírnunk, de az esetek többségében erre azért megvan a lehetőségünk. Ezek után pedig egy nagyon komoly, azt gondolom, hogy háttérmunka következik, amikor előszedjük az akkori írott sajtóban megjelenő nyilatkozatokat, írásokat, ugye ezek többnyire azért több évtizeddel ezelőtti történetek, amik a hazai sportsajtóban, akár a Népsportban, akár más hazai sporttal foglalkozó lapban megjelentek, illetve a külföldi lapotban is próbálunk körülnézni, ugye különböző archívumok segítségével erre azért van lehetőség. És amint nagyjából összeállt a váza ennek, hogy kivel szeretnénk beszélni, hogy akkoriban, hogy foglalkozott vele az adott sajtó, akkor kezd összeállni egy ilyen történetti az egész, és ugye akkor jössz te az interjúkkal, hiszen az interjúkat te készíted ebbe a magazinba.
Igen, és ez is egy érdekes folyamat, hogy minden interjúra máshogy kell készülni, nyilván igyekszünk azért személyes beszélgetéseket leszervezni, de sokszor mondjuk a távolság, vagy az idő rövidsége, hogyha esetleg valakit úgy sikerül elérnünk, akkor az nem engedi. De teljesen máshogy kell egy személyes interjúra készülni, mint egy telefonos beszélgetésre, és nyilván a minősége is teljesen más. Szóval meg az, hogy struktúrában érdekes gondolkodni, tehát hogy a kérdések azért a legtöbbször nem lesznek bevágva, mert hogy egy felkompban tökéletesen be lehet mutatni, hogy miről szólt maga a kérdés. Tehát, hogy érdemes figyelni úgy is a választ, hogy ismételje meg az ember azt, amit, vagy az interjú alanya azt, amit, ami mondjuk fontos, és tehát, hogy a válasz önmagában is kerek egész és értékes legyen, ne kelljen hozzá a kérdés, ami mondjuk sokszor mondjuk egy esemény utáni interjúban elengedhetetlen, tehát ilyen szempontból ez egy kicsit más fajta műfaj, mint egy flash interjú, vagy rögtön egy mérkőzés után megszólaltatni valakit. Most, amikor felvesszük ezt az én történetem, vagy hát talán hívhatjuk mi történetünk résznek is, 2026 júniusában, akkor 13 elkészült adást számlál az újratöltve. Neked ebből személy szerint melyik a kedvenced, és miért?
Egyet nagyon nehéz lenne kiemelni, én mondanék inkább hármat, hogyha lehet. Az egyik az 1986-os labdarúgó világbajnokságon történt, ugye ez volt az első ebben a sorozatban, és azt gondolom, ez egy nagyon jó felütés volt, nagyon jó indítás, hiszen az ott történtek, ugye ez a bizonyos 6-0-as vereség szovjetektől, az a mai napig egyébként a magyar futball egyik, hát nem mondom, hogy megoldatlan rejtélye, de valahol mégis az, mert attól sem értettük, és szerintem azóta se tudja senki hova tenni azt az eredményt. Nagyon sokan nyilatkoztak arról abban a magazinunkban, többen olyan szempontokat is bedobtak, amit talán nem voltak annyira köztudomásúak korábban, úgyhogy ez szerintem egy érdekes, izgalmas adás volt. A másodikra mondanám az általad is már korábban említett 72-es müncheni olimpián történteket, ugye az emlékszem, hogy a te ötleted volt, hogy foglalkozzunk vele, és első pillanatban már tetszett, viszont abban hatalmas munka volt. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi 13 adásból abba volt a legtöbb munkánk, hiszen nem csak idehaza, hanem nagyon sok külföldi interjúalanyt sikerült elérnünk, olyanokat, akik érintettek voltak, és még közöttünk vannak, ugye most a már több mint 50 évvel ezelőtti szörnyű szeptemberi napon. Szóval az egy nagyon-nagyon nagy munka volt, tényleg abba nagyon sok mindent, azt hiszem a szívünket, lelkünket beraktunk, azt szerintem egy jó összeállítás volt. A harmadiknak a legutolsót mondanám, amelyik most néhány nappal ezelőtt jelent meg Törőcsik András életéről. Ugye én nagyon-nagyon kedveltem az ő játékát, mindig is nagy rajongója voltam akkor, amikor ő a csúcson volt, úgyhogy emiatt is nekem kicsit azt mondom, hogy ez egy személyes ügy volt, és nagyon szívesen és körültekintően próbáltam földolgozni az ő életét, és az, hogy tulajdonképpen mi lehetett annak az oka, hogy nem jött ki belőle az az eredmény, az a teljesítmény, ami a tehetség alapján szerintem benne volt, úgyhogy én ezt a hármat mondanék. Nálad mi a helyzet ez ügyben?
Én kettő közül választanék, és mind a kettő egy nemzetközi téma. Ez az egyik oka annak, hogy ezeket emelem ki. Az 1972-es München olimpiását én is meg tudnám ismételni. Egyrészt nyilván az is fontos, hogy akármilyen pályázatra ezt beadtuk, mert úgy láttuk, hogy ezt érdemes, mert talán tudtunk vele újat mondani. Azokon jó volt a fogadtatása, ami nyilván valamilyen fajta visszajelzés. Emellett meg az, hogy nem gondoltam volna az elején, hogy olyan emberekig sikerül eljutni, mint ameddig sikerült, és akkor kicsit ismertessük is a folyamatot, hogy hogyan nézett ki ez az egész. Alapból az 1972-es terrortámadás története már sokszor be lett mutatva korábban, de az elmúlt egy-két évben jelentek meg olyan új filmek, amik kicsit így a média szemszögéből világították meg a dolgot, és ez adta az ötletet, hogy érdemes lenne egy picit más perspektívából talán valahogy közelebb hozni az emberekhez, hogy mi is történt ott valójában, és hogy ez mennyire változtatta meg az olimpia eszményét, mert sokszor talán nem is mérjük fel, amikor egy olimpiai közvetítést nézünk, vagy egy olimpiai faluban sétálunk, mondjuk, ha valakinek van média akkreditációja, hogy a biztonsági intézkedéseknek és annak a fajta szigornak a legtöbb az visszavezethető 1972. szeptember 5-ig, és így nemzetközi kapcsolatokon keresztül azért akár az EBUN keresztül, aminek a cég a tagja, és nekem is sikerült az elmúlt években így baráti viszonyt kiépíteni több ország rádiósával, sikerült elérni azt, hogy megszólaljon például Yael Arad, aki Izrael első olimpiai érmese, és most az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke, és amikor megnyert a saját érmét Barcelonában, akkor felajánlotta az áldozatoknak. De ott van például Rusznyák József, aki egyből vállalta a felkérésünket, ő egy utolsó, az egyik áldozattal birkózott néhány nap alatt tragédia előtt, és az az izraeli birkóz az utolsó mérkőzését Rusznyák József ellen vívta, és felidézte nekünk néhány mondatban az emlékeit a dolgokról, de elértük Urike Mayfartot, aki egy kétszeres olimpiai bajnok sportoló, és ilyenekkel beszélgetni mindig egy extra dolog, amit alapból nem gondoltam volna, és az ő történetében az a különleges, hogy szeptember 4-én lett a hazai olimpián nagyon fiatalon bajnok, és másnap úgy kelt fel, hogy megtörtént ez a szörnyűség, de családtagokat is elértünk, Aviram Smulit, aki Moshe Weinbergnek volt az unokaöccse, ő is az egyik az életét vesztő izraeli sportolóknak, de Solladányt, aki egy holokauszt túlélő izraeli sportoló, akinek magyar felmenői is vannak, meg Magyarországról vitték el annak idején a Bergen-Belseni koncentrációs táborba, az ő története is. Itt nagyon-nagyon sok olyan beszélgetés volt, amik önmagukban is külön-külön egy történetek, és ezeket így összefűzni, meghallgatni, elkészíteni, szerintem ez egy különleges dolog volt, amivel saját magunknak is feladtuk a leckét, hogyha ezt túl akarjuk szárnyalni, akkor kell valami olyat, amiben még több munkát tudunk rakni. A másik pedig az öttusa változásai, mert ebben meg azt mondanám különlegesnek, hogy sikerült megszólaltatni az öttusa szövetség korábbi elnökét, aki 20x éven keresztül vezette a szövetséget, a nemzetközi szövetséget, és adta meg az irányát annak, hogy merrefele tartson az öttusa, mint sportág, és az újat is, aki meg az aktuális rosztál szemében, ugye előtte Klaus Sormann volt, szóval mind a ketten megszólaltak, itt is bőséggel voltak magyar és külföldi megszólalók is, illetve Annika Schloy, akihez visszavezetik a lovaglás kikerülését, a Tokiói olimpián az emlékezetes eset, amikor az edzője megütötte a lovat, majd megpaskolta, és Kim Reisnert is elértük, aki meg az érintett edző, tehát hogy ott is voltak olyan történetek, amiket Magyarországon ilyen mélységében még szerintem nem mutattak be. Így a végéhez kanyarodva beszélj még arról, hogy 13 rész már elkészült. Szerinted miben változott a sorozat, vagy miben fejlődött, talán mondhatjuk ezt a szót, hogy valamiben azért fejlődött ez a sorozat az elmúlt 13 részben, és mi az, amivel még szerinted előrébb tudunk haladni?
Ebből az első néhány rész az egy ilyen kísérlet volt tulajdonképpen, hogy mi az, amit el tudunk ezekkel a történetekkel mondani a mai emberének. Azt gondolom, hogy ezek a tanulságok, amiket leszűrünk ezekből a régen történt, de mindenképpen izgalmas, érdekes esetekből, ezek egyre markánsabbak, egyre több mindent mondanak szerintem, tehát ebben a mondani valóban szerintem mindenképpen előrelépett ez a magazin úgy, hogy már az első pillanattól kezdve is arra törekedtünk, hogy ez meglegyen, de ebben ugye mi is szerintem tanultunk, mi is egy kicsit fejlődtünk, éreztük, hogy a munka történeti feldolgozásához, hogy mikor a legjobb, milyen a legjobb megoldás, tehát szerintem ez mindenképpen fejlődött. Ugye olyan történetekről beszélünk, amiket ugye az, talán nem tudok a hallgatótat, hogy két különböző változatot csinálunk egy-egy ilyen magazinból. Van egy nem egész fél órás, a 25-26 perces verzió, egy visszafogottabb, egy fél órába leadható, illetve van egy teljes verziónk, amelyik általában egy óra, de van olyan, amelyik másfél óra, sőt talán még annál is hosszabb. Viccesen szoktad mondani, hogy éppen egy kis játékfilmet készítünk, úgyhogy ez időnként ez is megvan, de ez azért van, mert annyi minden van benne, tehát nagyon-nagyon nehéz beszorítani a bizonyos fél órás időkeretbe, tehát ebben azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak egy nagy értéke az, hogy amellett, hogy szitáron igyekszünk elmondani a lényeget, de azért kifejtjük és csinálunk egy bőve változatot, amiben azért tényleg olyan alapossággal dolgozunk fel az adott történetet, ami szerintem a ma rádiózásában talán nem annyira jellemző, és ugye ezek a hosszabb verziót a neten és a fájmegosztó oldalon is meghallgathatóak, úgyhogy és tapasztalataink alapján, hogy kíváncsiak is rá a hallgatót, úgyhogy ez mindenképpen jó. Hát fejlődni, előrelépni szerintem pedig mindig lehet. A témaválasztásban szerintem az esetek többségében eltaláltuk, hogy mi az, ami érdekes és fontos. Nyilván erre a továbbiakban is figyelni kell, illetve szerintem abban lehetne még jobb, mert én azt gondolom, hogy ez egy jó sikerült vállalkozás, ha mondhatom ezt így, de szerintem abban még javulhatunk egy kicsit, hogy talán helyenként lehetne egy kicsivel még feszesebb a történet, nem biztos, hogy mindig egy kell a másfél óra, ennél lehetne rövidebb, de az ember annyi, ahogy te is mondtad, hogy sok interjút készítünk, sok anyagot gyűjtünk, nagyon nehéz megszűrni azt, hogy mi az, amit valóban megtartsunk, és mi az, amit esetleg elengedhetünk.
Igen, egyetértek veled. Lezárásként mondjuk el az első 13 rész történetét, hogyha esetleg bárki ezt hallgatva kap kedvet, hogy belehallgasson ebbe a sorozatba, akkor tudja, hogy mi az, amit megtalálhat. Az első rész az 1986-os labdarúgó világbajnoksággal foglalkozott magyar szempontból, megpróbáltunk utána járni, hogy mi történt többek között mondjuk a magyar-szovjet mérkőzésen, de ugye az egész tornával is foglalkoztunk. A második epizód a Los Angeles olimpiai bojkottját vizsgálta, hogy a magyar sportvezetés dönthetette volna másképp. Aztán feldolgoztuk az Újpest MTK fúzió történetét, majd jött az 1972-es olimpián történt szörnyű terrortámadás, erről hosszabban is beszéltünk az elmúlt percekben. Ezt követően az emigráló labdarúgók történetét dolgoztuk föl, akik a vasfüggöny időszakából úgy döntöttek, hogy külföldön a nyugaton próbálnak szerencsét és építik föl a karrierjüket, bemutattuk az ő életüket és mindenfajta nehézséget, amivel szembe kellett nézniük. Utána az öttus átalakításairól volt szó, ez egy olyan folyamat, ami még nem tudjuk, hogy véget érte, de 2025 végéig megvizsgáltuk, hogy hogyan változott ez a sportág, és hogyan küzd azért, hogy az olimpiai program része maradjon. Utána az edzőváltások lélektanát és a hazai példákat igyekeztük sorba venni. Majd jött egy különleges ilyen átfoglaló beszélgetések, ami januári rész volt. Itt a nemzetközi interjúkból szemezgettünk, mert az időkorlátok miatt még a hosszabb változatban se tudtunk minden beszélgetést használni, úgyhogy így év végén és 2020 elején arra gondoltunk, hogy kicsit visszatekintünk és hosszabban is megmutatunk egy-egy nemzetközi interjút, vagy külföldi versenyzővel, sportolóval, sportvezetővel készült interjút, olyan részeket is, amiket az adáshoz nem feltétlen tudtunk felhasználni. Utána a magyarok kapcsolata az ausztrál sporttal volt a témánk, Puskás Ferenc, aki Melbourne-ben edzősködött, de rajta kívül is voltak még jó néhányan. Kicsit itt az 1956-as Melbourne olimpiára is visszatekintettünk. Ezt követően jött a Stadler FC története, majd a Ferencváros kizárása, az 1996-os atlantai úszóbotrány, el nem mesélt krónikája, és most a legfrissebb rész az Türőcsik András élete, pályafutása, és az ő megítélése az Újpest szurkolók és a magyar labdarúgást kedvelők körében. Ha esetleg bárki kedvet kapott, hogy az újra töltve magazint hallgassa, akkor a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján megtalálhatja a teljes epizódokat, a rövidebb 25 perces változatok pedig általában csütörtökönként 14 óra 35 perctől mennek. Köszönjük, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést, Szűcs Miklós és Kreisz Bálintot hallották.
Ez az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
Az Én Történetem a Nemzeti Sportrádióban megszólaló, szerény véleményem szerint hazánk egyik legszorgalmasabb sportolójához kötődik. Úgy érzem, rádió működésének és szakmai légkörének kifejezett érdeme, hogy a vendégeink úgy jönnek be hozzánk, és úgy nyilatkoznak nekünk, mintha sokszor egy baráti beszélgetésbe hallgathatnánk bele. Miközben természetesen azon fáradozunk, hogy mint a hagyma rétegeit, azért lefejtsük róluk, illetve az adott témáról a legújabb rétegeket is. Szóval jöjjön hazánk egyik legszorgalmasabb sportolója. Persze joggal kérdezhetik, hogy honnan ez a bátorsága részemről, hogy ilyesmit állítsak. Mivel azonban évek óta ismerem és követem az adott atléta pályafutását, megismerhettem az útját, amelyet céljai érdekében bejárt, valamint azt a csendes, panaszkodásmentes, elhivatott hozzáállást és munkamorált, amely mindig is jellemezte őt, meggyőződésemé vált, hogy elért eredményeit nagyrészt ennek a kiemelkedő szorgalomnak köszönheti. Halász Bencéről, jelenlegi első számú nemzetközi atlétikai sztárunkról, a kalapácsvetés világklasszisáról van szó, aki hosszú évek óta a sportág egyik legmegbízhatóbb éremszállítója. Számtalanszor bizonyította már, hogy kivételesen jól viseli a ránehezedő nyomást. Az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüst és egyszeres bronzérmes magyar kalapácsvető lenyűgöző, stressztűrő képességéről engem leginkább a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság évében győzött meg. Kevés magyar sportolóra nehezedett akkoriban olyan finom, közepes vagy éppen durva nyomás, mint ő rá. Sokan ugyanis úgy gondolták, hogy egy hazai rendezésű világbajnokság igazán csak akkor lehet sikeres, ha a magyar közönség előtt magyar érem is születik. És valljuk meg, az akkori erőviszonyok alapján erre szinte kizárólag csak neki volt reális esélye. Ezt a hatalmas terhet pedig Halász Bence elbírta, és szállította is a magyar érmet kalapácsvetésben. Nem kevésbé vitt véghez nagy tettet a párizsi olimpián sem, ahol szintén végignézhettem, milyen elképesztő munkát fektetett az olimpiai szereplésébe. Ennek eredményeként maga biztos ezüstérmet szerzett a szinte legyőzhetetlennek tűnő Ethan Gutzberg mögött. A bajszos favágó ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legjobbja. De ott van a nyomában Halász Bence is. Aztán elérkezett tavaly a Gyulai István Memorial, és vele együtt megérkezett Halász Bence. Az a Bence, aki életmódot váltott, saját szavai szerint 10 kg zsírtól szabadult meg, és a Nemzeti Atlétikai Központ közönsége előtt valósággal szárnyalt. Az a Halász Bence, aki ott 83 méter 18 cm-es dobással új egyéni csúcsot ért el, megelőzve a bajszos favágó Ethan Gutzberget, és természetesen a teljes mezőnyt is. Nem kérdés, hogy az egész ország együtt ünnepelt Bencével, és nem csak azok, akik élőben láthatták ezt a fantasztikus teljesítményt, hanem azok is, akik később a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában hallhatták őt. Ott ugyanis arról is mesélt, hogy mitől lehet ezt az ultrakemény atlétikai műfajt ennyire szeretni. Hallgassák csak!
Őszintén megmondom, hogy ezután a 83 méter után azt beszéltem a Macával, hogy gyakorlatilag le kellene ülni és átbeszélni, hogy hogyan tovább, hogy hogyan lehet ebből még tényleg kisajtolni a legtöbbet. De még a jövő hetet sem beszéltük meg. Tehát én nagyon bízom tényleg kérdés nélkül, hogyha azt mondaná, hogy fussak el most a Fuji-hegyig, én most neki indulnék. Ha azt mondaná, hogy attól fog nagyobb dobni. Uh-huh. De nyilván én csak ezt azért mondom, mert ő tudni fogja, hogy mit kell csinálni. Több mint 10 éve dolgozunk együtt, tényleg a testem minden rezdülését ismeri már, és teljes mértékben megbízom benne. De ez egy kicsit most tényleg megkavart ez az eredmény szerintem itt a jó értelemben a számításainkat. Az, hogy mit is jelent igazából innentől a formában a hozás, hát ugyanúgy ezt a megkönnyítést, hiszen ahogy folyamatosan egyre pihentebb a test, egyre jobb minőségű edzéseket tudok csinálni, egyre messzebbre tudok dobni, egyre nagyobb súlyokat tudok emelni, egyre hosszabbakat tudok ugrani, egyre gyorsabban futok majd. És ezek mind-mind így a célegyenesben gyakorlatilag ezek még így fogják megpöckölni az eredményt fölfelé. Hát ebben bízom igazából, hogy tényleg innen lehet még följebb menni. És egy vicces tényként szeretném itt elmondani, hogy ugye ez az év azért nekem is abból a szempontból fura, hogy az ezt megelőző esztendőkben folyamatosan azt éreztem nyáron, hogy elhagyom a hajam, annyi edzés van, és folyamatosan fáradt vagyok, és nagyon nehéz kimenni edzeni. Most pedig egészségesen elfáradok edzésen, itthon is érzem azért, hogy mozogtam, de úgy kelek fel másnap reggel, hogy van bennem tűz, és menjünk, és csináljuk, és ez teljesen egy más és új érzés, mint amit eddig megszoktam.
Ez az én történetem. Ilyen nincs és mégis van, azaz volt, legalább egyszer az életben. A Nemzeti Sportrádió munkatársainak különleges, feledhetetlen sport és tudósítói élményei. Minden szombaton 11 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Sportrádió 10. munkanapján 2024. június 23-án ez volt a labdarúgó Európa-bajnokság számunkra a legemlékezetesebb pillanata. Csobot Kevin a skótok elleni párharc 100. percében Sallai Roland beadása után a jobb alsóba rúgta a labdát, és ekkor ember nem volt Magyarországon, aki ne lett volna biztos abban, hogy ez a gól továbbjutást is ér. A Stuttgarti stadionban Cseszregi Balázs és Tóth Béla még csak ott csúdott az eufóriából. A stúdióban Edvi László, Barát Botond és Hamar István verte az asztalt örömében, amikor a hangtechnikus finoman jelezte, hogy másfél perc múlva vége az adásnak. Na, hát ha van műsor, amit mindenki hallgat, aki nem tud képhez jutni, az ez volt. Az éjfél utáni műsorrásból repült minden, miközben a stúdióban akár további 3 órát is meg tudott volna tölteni a stáb. A helyszínen pedig percenként álltak az M4Sport kamerája elé, Rosszik, Csobotok és Szoboszlaik, akik így élőben a Nemzeti Sportrádióban is beszélhettek az érzéseikről. Semmi sem tart persze örökké, hajnali egy óra felé azért már elbúcsúzott, ha nem is aznapra, de arra az éjszakára az élő adás. Innentől aztán nem volt más dolgunk, mint szurkolni, például az angoloknak és a portugáloknak, akik persze ezek után x-eltek a szlovénokkal, illetve kikaptak a georgiaiaktól, mi meg az össznépi katarzis után mégsem másztunk fel a hatos tetejére a körúton, hanem vártuk haza a fiúkat, akik sokkal tovább szerettek volna kint maradni ezen a nyáron Németországban.
Ez az én történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
Mondj egy mesét, a tiédet. Mondj egy mesét, ami szép. Énekelt a piramis szólistájaként Révész Sanyika a 70-es évek közepén, és ez a dal szólt minden délután a lemezjátszómról, mielőtt kézi edzésre indultam Debrecenben. Abban a városban, ahol akkor népszerű volt ez a sport a focinál is, minden ifjú kézilabdás Varga Pista akart lenni, és a Dédózsa nyitott pitumenes pályáján szeretett volna játszani 6-8 ezer ember előtt. Nekem sikerült ifi kézisként szerepelni ott néhány alkalommal, igaz, üres nézőtér előtt. Illetve nem volt üres a nézőtér, mert az ottani meccseink idején fegyveresek felügyelete mellett a rabok takarították a hétvégi Dózsa meccs közönsége által otthagyott Szotyihéj tengert, hát ha már a belügy csapata játszott ott, és milyen szenzációs hangulatú mérkőzéseket játszott ott. Főleg 1975-ben, amikor a Dózsa a története egyetlen bajnoki címét szerezte. Annak a szezonnak az aranycsatáját viszont nem itt vívták, hanem Pesten, a Honvéd salakos pályáján, és a képlet egyszerű volt. Aki két fordulóval a vége előtt nyer, az a bajnok, döntetlen esetén vélhetően a pesti csapat. Fejfej mellett haladt a két gárda, az utolsó percre fordulva a Dózsa 21-20-ra vezetett, és Kovács Péterék az aranyat érő egyenlítésért támadtak. És ekkor elkövetkezett egy olyan 6-7 másodperc, amely a debreceni kézilabda legemlékezetesebb pillanata. A vasárnapi TV közvetítésnek köszönhetően az egész ország láthatta, de csak egyszer. Nem volt ismétlés, a találkozót soha nem adta újra az egy tévérendszer, összefoglalók sem léteztek akkoriban, és nem szerepel az archívumban sem. Egyetlen egyszer látta, aki látta, és aki nem volt debreceni sportrajongó, az már a déli ebéd idejére el is felejtette. Ám a 200-250 ezres városban alig ha volt olyan ember, aki ezt nem látta 1975-ben, és aki él azon szemtanúk közül, ma sem felejti. Adóta Debrecenben szájról szájra jár ennek a néhány másodpercnek a története, mint annak idején a fonóban a népdalok szövege. Apák mesélik a fiaiknak, ők továbbadják a következő generációnak. 50 éve teremsport a kézilabda, a Dédózsa nevét rég nem lehet megtalálni egyetlen kézibajnokságban sem. A debreceni Mikeskelemen utca a város egyik legeldugottabb, legismeretlenebb helye, a bitumenes pálya helyén salakos teniszpálya van. Az ottani bajnokavatás emléke viszont örökké él a 8000 szemtanúban, ugyanis a szóba hozott néhány másodperc következményeként 1975-ben a debreceni Dózsa lett a magyar bajnok, története során egyetlen alkalommal. Ez a néhány másodperc bennem több ezerszer, több tízezerszer lepergett, holott, mint szóba került, csak egyszer láthattam. És mivel szerettem volna valamilyen szinten emléket állítani ennek a maga módján, és mivel az esemény főszereplője dr. Süvöltös Mihály még tökéletes fizikai és szellemi állapotban van, az 50. évforduló alkalmával megkértem, mesélje el a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak, mi történt akkor 1975-ben a bajnoki címet eldöntő mérkőzés utolsó percében.
Támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellen megverje az egyik játékostól, nem sírt, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai Ferének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Erőci Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábat, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdádot, a pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
A 114-szeres válogatott olimpiai szereplő dr. Süvöltös Mihály volt annak a debreceni Dózsának a csapatkapitánya, amely 1975-ben története egyetlen bajnoki címét szerezte, ezen labdalopását követő góljának köszönhetően. Annak a csapatnak rajta kívül a világválogatott labda zsonglőr Varga Pista volt a sztárja, akivel a halál előtt egy évvel 2013-ban készíthettem hosszabb tévés portrét és egy egyórás rádióbeszélgetést. Amikor ezek közül a második is adásba került, akkor azt mondtam, hogy számomra érdekesebb, értékesebb beszélgetés már alig, ha vár rám újságíróként, így itt lenne az idő más elfoglaltság után nézni. Ám felrém lett bennem az LGT slágere, és most azt játszom, amit én akarok, de kalapálni már rég nem tudok. Mondjuk kalapálni soha nem is tudtam, gyenge áramú villamos mérnökként, úgyhogy nem váltottam, és ezt azért nem bánom, mert 2 éve a Nemzeti Sportrádió elindulása óta abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy a gyerekkoromban, ifjúkoromban látott sportesemények még élő résztvevői közül sokakat meg tudok kérdezni arról, hogyan is történt egy-egy eset pontosan, mit érzett, amikor az történt, és milyen helyet foglal el az évtizedek távlatából a saját értékrendjében, értékítéletében. Így a Nemzeti Sportrádió 2 éves születésnapján sok-sok mesét mondhatnék, hiszen állandó kollégáimmal 500-nál több multidéző műsort csináltunk, amely visszajátszás néven fut a képzeletbeli 10 órai és a déli harangszó között hétköznaponként. És ha csillagok szerencsés együttállása továbbra is megmarad, akkor még csinálunk néhány százat. Reméljük, önöknek is tetszenek majd.
Ez volt az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Most is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek adásunkban. Az 1986-os mexikai labdarúgó világbajnokságon, mint már korábban is elmondtuk, Magyarország a Szovjetuniótól 6-0-ra, Franciaországtól 3-0-ra kikapott, a kettő között 2-0-ra ugyan legyőzte Kanadát, de nem volt elég mindez a továbbjutáshoz csoportjában, tehát harmadik lett, de összességében kiesett. A sporttörténelem múltkori adásában a szovjetektől elszenvedett 6-0-as irapuatói vereségről beszéltünk, most pedig felidézzük, hogy milyen könyvek születtek az irapuatói, vagyis a mexikói kudarcot követően. A magyar szurkolók hogyan dolgozták fel a kiesést, ha egyáltalán fel lehetett? Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Egy szóban sehogy, ezért is lehetett így fogalmazni, irodalma ennek a kudarcnak.
Mely könyvekről beszélgetünk most?
A műsor miatt gyors olvasással a következőket futottam át itt néhány nap alatt, tehát Bocsák Miklóstól a Mundiál 86, Végantaltól a Gyógyíthatatlan című könyv, amelynek a címében arab számmal szerepel a 6-os, utalva ezzel a bekapott gólok számára. Persze nem csupán ezek a kiadványok szóltak a kudarcról, a teljesség igénye nélkül említhetném még T. András Emil Mundiál zárt kapuk mögött című könyvét. A Nemzeti Sport munkatársa Bodnár Zalán 2023-ban megjelent krimi regényét a Szerelem és halál Irapuátóban címmel, vagy Benedek Szabolcs 2025-ben még a Szakember halál előtt megjelent Mezei című könyve, amelyben szintén esik szó a mexikói fiaskóról.
Fontos megjegyezni azt is, hogy az első 3 könyv még 1986-ban jelent meg, tehát szinte a VB után azonnal ezek reagáltak a történtekre.
Rögtön kiegészítem ezt azzal, hogy néhány meredek mondat feltételezés is szerepel valamennyiben. Hangsúlyozom, június 2-án érte a vereség bennünket, és a könyvek már nyáron a boltokban voltak. Tény, számos olyan megállapítással, ami akkoriban újdonságnak számított.
Például?
Bocsánat, kiadványából idéznék. A csapat orvosi, biológiai felkészítésében nyilvánvalóan hibát követtek el, vagy túlhajtották a játékosokat, vagy visszahatást kiváltó szert szedettek velük, vagy nem kapták meg azt, amit korábban megkaptak, vagy pedig, és ez a legvalószínűbb, a magaslatra és a kánikulára együttesen nem jól készítették fel őket. Étrendjüket megváltoztatták, tészta, saláta, szénsavmentes italok, amely ugyancsak szerencsétlen megoldásnak bizonyult. Idéz a Vasárnapi Hírek 1986. június 15-i számából is, idézem, félő, hogy a nyilasi úgy elvonja majd a figyelmet a vereségek valódi okairól, hiszen a magyar válogatott nem nyilasi hiánya miatt mondott csődöt.
Igen, tehát a nyilasi ügyről sokat beszéltünk már itt a sporttörténelem adásában is. A legvitatottabb kiadvány viszont Végantal Gyógyíthatatlan című könyve.
Egyértelműen. Mondjuk a szerző már az 1974-ben megjelent miért beteg a magyar futball könyvével vihart kavart, az 1986-os kiadványával is, még úgy is, hogy hangsúlyozta, nem magyarázatot ír, hanem véleményt. A futballerkölcsöt ostorozta nem alaptalanul, idézem, ismeretlen fekete táskás urak jártak keltek alkalmas helyeken már a mérkőzéseket megelőző napon, mindenki látta, mindenki ismerte őket, csak az MLS nem látott, csak az MLS nem tudott semmit, úgy tett, mintha nem látott, nem tudott volna semmiről, az út innen egyenest a mexikói kudarchoz vezet.
Az erős megjegyzésektől sem volt mentes a végkönyv.
Nem bizony. Világbajnokságról álmodozik, s ezt országvilág előtt ki is kürtöli, majd meg, hogy világbajnokok is lehetünk volna, ha mérkőzéseket Európában rendezik, de nem rendezték, meg hogy partiban voltunk minden ellenfelünkkel, csak hát a meleg. Honnan nézte ezeket a mérkőzéseket Nagyantal, ennyire megkavarhatta a hőség a fejét? És nem akadt senki, aki felvett volna egy vödör hideg vizet, józanodj már, ki pajtás. Aztán később a magyar válogatott csapatkapitányáról megjegyzi, még az MB2 szintjét sem hozta, tehát eléggé csúnya minősítések, ezek fogalmazunk úgy.
Ment a gyalázkodás rendesen.
Persze, Nagyantal és Kardos. A két leglátványosabb csőd, miközben ugyanerre a posztra jelen van Mexikóban Tiszta László és Csuhai, akiknek 270 lejátszott percből egyetlen egy pillanat sem jut, rossz formában voltak bizonyára, ha nem nyúlt hozzájuk Mezei György. Édes Istenem, hát milyen lehetett az a forma, amelyikkel még Nagyantal és Kardos teljesítménye mellett sem lehetett bekerülni a csapatba?
Itt még egyszer megismétlem, hogy a Végantal fél egy gyógyíthatatlan című könyvből idéz Turi Gábor, Dételni Lajos sem volt éppen vég szíve csücske.
Nem bizony, idézem, véget Döme áldogált bóbiskolt olykor a saját árnyékában. Mi történt vele? Ő sem mondta el, Mezei sem tudta. Semmi nem történt vele, csak mindössze annyi, hogy ő is magyar csapattagja volt. Megesett ez ott másokkal is.
A csatárok is kaptak hideget, meleget.
Idézem, és amíg Eszterházi bóbiskót gunnyasztott a pályán, a kispadon ott ült Hajszán Gyula, az ütős, vágos, rohamozós balszélső, aki gólokat is tud rugni, lehet, hogy ő még nagyobb csalódás, még látványosabb csőd lett volna. Lehetséges.
Végantal a Paks jelenlegi edzőjét, Bognár Györgyöt sem kímélte.
Nem bizony, idézem, beszélni kell még Bognár Györgyről is újra. Őt a csapat tagjai nem is tartották futballistának. Magában mindenki felháborodott a beállítása, majd az újbóli beállítása miatt is, fizikailag, akaratilag mindenki gyengének érezte. Ha Mezei kikéri a csapat néhány tagjának a véleményét, ha tanulmányozza a csapaton belüli közvéleményt, Bognár sohasem kerülhetett volna be a válogatott közepére, Nyilasi helyére. Ezt így látta mind a 21 ember, de Mezei György másként látta.
Buda Istvánba az UTSH akkori elnökébe is belekötött az író.
Igen, aminek elsődleges oka az volt, hogy Buda elvtárs látni szerette volna az írást. Ment a civakodás, a sportvezető megjegyezte, idézem, aztán kíváncsi volnék én erre a maga megbízatására, hogy tulajdonképpen ki mivel bízta meg magát voltaképp, és hogy maga azt fogja írni, amivel megbízták, vagy valami egészen mást. Végantal egyébként a könyvében feltette a kérdéseket, amelyeket Budának szánt, valljuk be, valós felvetések voltak.
Mennyiben volt igaz, hogy nem a magyarázatot ír, hanem a véleményét?
Egy kiragadott példa, idézem, pletykálták azt is, hogy levették a játékosok vérét, hogy azt majd erősítenek ott a mérkőzés előtt, visszaadják nekik. Igen ám, de összecserélték a vért, mert azon a repülőn, amelyen a magyar válogatott vérét vitték, azon volt a pomázi szociális otthon véradónak a küldeménye is, amelyet egy testvér szociális otthon rászorultjainak küldtek Nicaraguába. No, ezt a két vérszállítmányt cserélték el tévedésből, mert ilyen a magyar szállítmányozási vállalatoknál a rend, a fegyelem és odafigyelés. Azzal a vérrel csak így lehetett futballozni, világos ez, egyértelmű minden. Végezetül. 25 évvel a történtek után, tehát 2011-ben a Nemzeti Sportban Nagyantallal és Eszterházi Mártonnal is készítettem interjút a következő szempontok alapján: doppingkérdés, tésztaügy, a linci edzőtáborozás, a nyilasi üggyel párhuzamosan, Mezei György megítélése, tovább a kudarc hatása a magyar futballra.
Menjünk sorban, itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Irapuato 1986, a szovjetek elleni 6-0, majd aztán a franciák elleni vereség, Kanadát hiába győzte le a magyar válogatott a két meccs között, szóval a mexikói VB kudarc, és hát Végantal gyógyíthatatlan című könyve is a téma. Menjünk sorban, tészta és dopping.
Idézném Nagyantalt a Nemzeti Sportnak adott interjúból, a negyedszázados visszaemlékezés alkalmával. Az edzőtáborban ettünk tésztát többet, mint általában, de ettünk mást is. Én a VB után szerződtem a Nancyhoz, amelynél Arsène Wenger keze alatt dolgoztam. Ezt csupán azért mondom, mert ott is kaptunk tésztát bőven, az eredményt mégsem fogták erre, ez gyermetek dolog. Hogy valamit becsempésztek az italunkba vagy az ételünkbe, ilyet állítani nem lehet. Jó, azóta tisztában vagyunk vele, hogy az egyébként jó kondícióban lévő szervezetben lágy drogokkal átmenetileg levertséget lehet okozni, tehát fizikailag teljesen szét lehet zuhanni úgy, hogy se előtte, se utána olyasmi ne tapasztaljon az ember, de ezt nem lehet bizonyítani. Káprázott a szemünk, olyan volt, mintha nem a pályán, hanem forró hómezőn lettünk volna, minden foszforeszkát. Garaba és Bognár is kérdezgette, mit érzek, de én sem tudtam mást mondani, mert hasonló levertséget éreztem. De Dajka is ezt mondta, pedig ő később a második félidőben állt be. Utólag könnyű lenne azt mondani, hogy titkos szolgálati módszerrel harcképtelenné tettek minket, hangsúlyozom, ez bizonyíthatatlan. De azt roppant furcsának tartom, hogy mindenki egyszerre került holtpontra. Mert ha dopping lett volna, vagy rossz táplálkozás, az is másként hat egyénileg mindenkire, de nem egyszerre, s egy időben.
Eszterházy Márton hogyan kommentálta ezt a felvetést?
Idézem, magam utólag hallottam, hogy mi a vérdoppinggal éltünk, hát erre azt mondom persze. Alvás közben észrevétlenül levették a vért, majd visszaadták oxigénnel feldúsítva, és mindez szintén észrevétlenül. Na ne! Ráadásul én mindig megkérdeztem az itthoni összetartásoknál, hogy milyen vitaminokat kapok, mert az AEK Aténnál többször is kijelöltek doppingvizsgálatra. Sohasem volt probléma, egyébként itt a Mohácsi doktor adta a kapszulában a vitaminokat, Isten nyugosztalja. Nincs tudomásom, hogy bármit kaptunk volna. A tésztáról meg annyit, hogy jó néhányan már a versenysúlyunkon mentünk az edzőtáborba, és ott még fogytunk majd 5 kilót a meló és az étrend miatt. Önmagamhoz képest csont és bőr voltam, ezzel szemben, mint Mexikóban vagy később megtudtam, a többi csapatnál némi felesleggel érkeztek a játékosok, amelyet azért még könnyen le lehetett adni. De a média hatására a közvéleményben az alakult ki, mi vagyunk a tésztás fiúk. Ilyen világ van, ezért a média is felelős. Nem azt mondják rólunk, hogy megvertük a brazilokat, vagy kint voltunk a VB-n, hanem hogy itt vannak a tésztás fiúk.
Folytassuk az edzőtáborral, itt a sporttörténelemben. Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A linci edzőtáborral kapcsolatban, vagy lienci edzőtáborral kapcsolatban Nagy Antal miként foglalt állást?
Idézem Nagy Antal, sokan azt mondják, nem kellett volna Ausztriában edzőtáborozni a VB előtt, mert ezzel tulajdonképpen egy második alapozást kaptunk. Nem tudom, nem vagyok edző, mivel Mezei Györgyöt jó szakembernek tartottam, nem kérdőjeleztem meg, miért utazunk Linzbe. Az más kérdés, utólag én is azt mondom, magaslaton fagypont körüli hőmérsékleten nem lehet a magaslati hőségre felkészülni. Ausztriában rengeteget edzettünk, sok futás szerepelt a programban. Mexikóban délben tartottuk az edzést. Amikor minden csapat délután edzett, mi délben a tűző napon. De most is megkérdezem, ha olyan rossz volt a csapat állapota, miért szárnyaltunk néhány nappal a szovjetek elleni meccselőt egy helyi csapat ellen? Kirobbanó erőben voltunk, Mezének úgy kellett visszafognia minket. Mitől zuhantunk össze? Mindannyian egyszerre, egy időben. Hallottam azt a verziót, hogy ott kaptunk rosszul időzítve doppingot, de ez is marhaság, mert az kiderült volna. Amikor a VB után Nancyba szerződtem, az orvosi vizsgálaton kiváló erőben voltam, megjegyezték, valamit nagyon elszúrhattak a doppinggal. Én pedig megesküszöm, hogy nem doppingoltunk.
Folytassuk a nyilasi ügyjel.
Idézem Nagy Antalt, ami a nyilasi kérdést illeti, nem Tibivel kellett volna a bolondját járatni, hanem a szövetség és az Ausztria Wien vezetőinek megegyezniük. Ehelyett az él az emberekben, hogy nyílt Mezei parancsolta le a buszról. Más kérdés, hogy mi úgy tudtuk, bármelyik pillanatban megérkezhet az edzőtáborba, de szerintem akkor azzal már beletűrődött a sorsába, hogy kijelentette, ő a keretben senki helyét nem akarja elvenni.
Eszterházy Márton hogyan vélekedett?
Úgy kezdődött az összetartás, hogy az MTK pályán gyülekeztünk, és a felmérésen gyalázatos mutatókat produkáltunk. Ennek pedig az volt az oka, hogy a bajnokság után mindenki kiengedett, mert tudta, hogy egy-két nap múlva bevonul az edzőtáborba. 1800 méter magasan a nulla fokhoz közeli hőmérsékleten edzeni nem jelent felkészülést a tűző napon magaslaton jelentkező körülményekre. Akkor ezt nem kérdőjeleztem meg, szó nélkül teljesítettem, mit mondanak, de azért mondanék valamit, ami akkor is bántott. Nem kezeltek minket felnőttként. Engem Görögországban az edző megkérdezett, szerintem mitől lehetnénk még hatékonyabbak csapattársammal, Mavrosszal, és számított a véleményem. Itthon a komcsi tempó ment. meg mellé a csendőr Pertu. Semmiről sem kérdezték meg a véleményünket, azért 30 évesen az ember ismeri a szervezetét, éreztem, nem stimmel, hogy Linzben, amikor lementünk az edzésre néhány száz métert, akkor a fejem fájt visszafelé, meg hány ingerem volt. A magaslattal magyarázták.
A nyilasi kérdést miként látta?
A linci edzőtáborban az ébredés után az volt az első kérdésem, hogy Nyíl megjött-e már. Mert rendben van, hogy más az érdeke a válogatottnak és az Ausztriának, de ezt nem lehetett volna sportdiplomáciával megoldani? Egyébként, ha nem jött volna rendbe a sérülés, akkor is kivittem volna Mexikóba, ráadásul őt legalább partnerként kezelték a vezetők. Mondom, mezeiben behunyt szemmel bíztam, mert jó formába hozott, de hogy semmiben sem hallgatták meg a véleményem, az képtelenség. A mexikói szállásunk luxus börtön volt, hermetikusan elzárva mindentől. Ha mentünk valahová, az csak közösen, egyen melegítőben. Ugyanakkor jöttek a hírek, hogy Platiniék ihatnak vörösbort. Mi meg mondtuk a séfnek, ha nem szeres őt, belenyomjuk a fejét a forró levesbe.
Az Arcanum segítségével mit találtál arra a nagyon egyszerű, de fontos kérdésre, hogy milyen hatással volt a honi labdarúgásunkra ez a 0-6, az irapuatói kudarc?
Nagy Antalt idézem, a 0-6 sokkolt bennünket, de ha utána és a Kanada elleni győzelmet követően a vezetők felmérik a helyzetet, a franciáktól egy kisebb különbségű vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Én a VB előtt magabiztos voltam, míg a dobogós helyezést is reálisnak tartottam. Innen nézve a 0-6 nagy kudarc, de azon a VB-n több nagy különbségű eredmény született, és egyik válogatott sem pusztult bele a vereségbe. Mi igen. Nem a 0-6-tal van a baj elsősorban, hanem szétzavarták a csapatot. Mert 1988-ban újra jött Mezei György, de az északírak elleni mérkőzés után a bundabotrány miatt, ahogyan Gyuri fogalmazott, a rendőrség állította össze a csapatot. A tartós válságot innentől számítom, mert azóta nem jutottunk ki semmilyen jelentős eseményre.
Eszterházy Márton pedig, mintha a magyar mentalitást fogalmazta volna meg tűpontosan ebben a bizonyos az irapuatói vereség meg a mexikói kudarc 25. évfordulóján készített nemzeti sportos interjútban.
Igen, Magyarországon a tragédiák mindig mélyebb nyomot hagynak, mint a sikerek. Mi nem csak a 25 évvel ezelőtt történtekre térünk vissza, még mindig a Berni VB döntőn kesergünk. Irapuato után nem tudtunk lábra állni, pedig lett volna lehetőségünk még Mexikóban is. Az utolsó csoportmeccsen a franciákon látszott, nem akarnak kikapni, és főleg nem megsérülni. Ilyenkor szokott békés X születni. Elkeserít, hogy a 0-6 megbélyegez, mint tésztást, s elsikkadt, hogy ez a válogatott végigverte Európát. Ez tipikusan magyar dolog, mi nem a pozitívumot tartjuk meg, hanem a negatívumot toljuk az előtérbe.
A szövetségi kapitány Mezei György megítélésében hogyan foglaltak állást?
Nagyon talt idézem, Mezei György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a videóton vele nyert bajnokságot. Ért a futballhoz, időnként szoktunk beszélni, fel is hívom, mert még nem gratuláltam neki a bajnoki aranyhoz. Hát ez ugye akkor volt, amikor szegény Mezei György még élt. Ugye hát a
2011-es.
Így van.
A videóton első bajnoki címe.
Pontosan.
Egyébként Mezei Györgynek akkor is távoznia kellett a bajnoki cím ellenére, de ez egy másik történet. Végezetül mit mondott Mezei Györgyről, tehát a szövetségi kapitányunkról, Eszterházy Márton?
Idézem Marcit, ha én vagyok a kapitány, azért a csapattal leültem volna megbeszélni a kudarcokait, de velünk játékosokkal 86 óta senki sem ült le erről beszélgetni, sem Mezei György, se senki. A franciák elleni meccs előtt majd leestem a székről, amikor a taktikai értekezleten hallottam, hogy a kapitány Diszl Péterrel kezdte a franciák elleni összeállítást. Egyébként később már megkérdeztem tőle, hogy a franciák ellen miért nem Szendrei védett, erre azt válaszolta, nála Diszl Péter volt az első számú kapus, és úgy gondolta, hogy a harmadik meccsre kiheverte a sokkot.
Köszönöm szépen, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk, én Virányi Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmüket, köszönjük a figyelmüket, folytatjuk egy héttel később, akkor is lesz sporttörténelem, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run. I was born for this.
Whip, whip.
Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of it. I'll do what it takes.
Whatever it takes.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
33 perccel múlt 11 óra, kellemes rádiózást kívánok, június 14-én vasárnapén Tóth Béla vagyok. Folytatjuk a közvetítés sorozatunkat a kajakkenu Európa-bajnokságról, amit Portugáliában Montemoro Vejóban rendeznek. A zárónapon ma már két döntőt lebonyolítottak, női C1 500-on, tehát a kenu egyesek között Opavszki Réka a bronzérmet szerezte meg, ez volt a magyar csapat hatodik érme ezen a kontinens viadalon, és azt megelőzően a hatodik pozícióban ért a célba Juhász István a férfi kenu egyesek 500 méteres távján. A következő Nagyjából bő negyed órában két finálét rendeznek meg. 3 perc múlva kezdődik a női kajak egyesek 500 méteres távján a döntő Csikós Zsókával, a címvédővel, majd azt követően a férfiak sprint távja következik. Itt is a kajakosokról lévén szó, Balogh Gergely száll majd vízre. Azt követően nagyjából egy 50 perces szünet, miközben egyébként a paraszakák döntőjét rendezik meg, de magyar érdekeltség nélkül, és a kajakkenu Európa-bajnokság délelőtti, kora délutáni programját majd a kenu kettesek és a kajakpárosok döntői zárják, összesen 4, de ez majd 12 után lesz igazán adekvát. Addig viszont érdemes ezzel a döntővel foglalkozni, ami tehát most kezdődik 2 perc múlva. És itt a lehetőség a címvédésre Csikós Zsókának, aki 1 éve Racsicében triplázott, és akkor az egyik legszebb sikerét történetesen 500 méteren aratta. A lengyel Puvavska most is itt van a mezőnyben, vele ment nagy versenyt tavaly a szolnoki kajakos. Az egyesen a cseh Barbara Betlehová fog lapátolni, a kettesen Svájcból Franziska Widmer versenyez, a hármason a nagy rivális Anna Puvavska, a lengyel olimpiai ezüst és bronzérmes csapathajóban, K2-ben is érdekelt lesz majd, csak úgy, mint Csikós, tehát ez a két versenyző nagyjából 1 óra múlva szintén vízre száll majd. Puvavska egyébként 6-szoros Európa-bajnok, és a számnak a regnáló világbajnoka, tehát ő tavaly Milánóban megverte Csikóst. A négyesen egy szerb, Mária Dostanic, az ötösön az a Polini Jáks, aki hát szintén egy olyan versenyző, aki K2-ben ott lesz majd a mezőnyben. A négyessel a negyedik helyen zárt a német Jáks, egy 23 éves kajakos, olimpiai ezüstérme van már. Csikós Zsókának még nincsen, ő 3-szoros Európa-bajnok, tavaly tette le a névjegyét a felnőtt mezőnyben azzal, hogy itt az Európa-bajnokságon Racsicében megnyerte az 1001-est, valamint az 501-est is, és hát az 5000 méteren is ő lett a bajnok, alig több mint másfél óra múlva pedig K2-ben is ott lesz majd a döntőben, ahogyan azt korábban említettem. A hetesen egy szlovák versenyző Bianca Sidová, a 8-ason a brit Deborah Kerr, a 9-esen pedig Julia Lagerstam Svédországból, de a belső pályákra kell igazán figyelni. A 6-oson Csikós, az 5-ösen Jáks, a 3-oson pedig Puvavska, ez a 3 versenyző a legesélyesebb a végső győzelemre. A rajtgépben már mindenki ott van, várunk arra, hogy a startpisztoly eldördüljön, ami ebben a pillanatban meg is történt, és hiba nélkül eljön mindenki. A világkupán Szegeden Csikós némi csalódást keltő módon a 7. helyen zárt májusban, Brandenburgban pedig a 4. lett Jaksz és Puvavska mögött. Az a két világkupa verseny az, ami nagyjából árulkodik az erőviszonyokról. Itt az előfutamok és a középfutamok során Csikós jól szerepelt. Az első 50 méter megtétele után Jaksz vezet egyelőre, a német az, aki a türkiszkék hajójában szeli a vizet elsőként. Csikós egyelőre a mezőnyben bújik meg, a 4.-5. hely környékén halad, a 3-ason Puvavska egyelőre követi fél hajó lemaradással Jaksot, aki tényleg itt a rajtot a legjobban kapta el. Van még hátra 250 méter, megérkeznek tehát a táv második felére a versenyzők. Jaksz egy hajóval kiemelkedik a mezőnyből, és aztán 4 versenyző következik egy bolyban, és ennek a bolynak a tagja Csikós Zsóka. Jön az utolsó 200 méter, Jaksz továbbra is egy teljes hajóval vezet, Csikós most már tisztán a második. Nagy hajrá szükségeltetik az aranyéremhez Csikós Zsókának, mert Jaksz továbbra is bírja azt a tempót, amit a legeleje óta diktál. A 3. helyen ott van még Puvavska, rá kell figyelnie Csikósnak, mert itt úgy tűnik, hogy az ezüstérem lesz a legtöbb, amit el lehet érni. Jaksz időközben elkezd fáradni, farag a hátrányából Csikós, úgy tűnik, hogy a csapás számot most igazán növeli Csikós Zsóka, beindította tehát azt a hajót Csikós, és az utolsó 50 méterre fordulva, akár még utolérhető lenne Jaksz, de Puvavska is elkezdett erősíteni, és Jaksz előnye kitartna. Második vagy harmadik lesz Csikós, ezüstérem. Megvan tehát a magyar csapatnak a 3. ezüstérme a kajakkenu Európa bajnoksága Montemoro Vejóban. Polin Jaksz, aki ebben az idényben kiválóan teljesít ebben a számban. Ugye korábban mondtam, hogy a világkupán ő lett a legjobb európai Brandenburgban. ezúttal az Európa-bajnokságon sem ismert kegyelmet, és a legelejétől fogva vezetett, és mondhatni, hogy Palin Jáks rajci a győzelmet arat, és letaszítja a trónról Csikós Zsókát, aki hát itt a leges legvégén nagy versenyt ment a lengyel hölgyel az ezüst éremért, de tisztán a második helyen ér be a célba a szolnoki kajakos, úgyhogy a magyar csapatnak ez a harmadik ezüstérme, ugye tegnap Kopasz Bálint 1001-esben és Lutz Anna 201-esben lett a második a mezőnyben. Csikós Zsókának gratulálunk. Rá még vár egy feladat ma, ugyanis egy óra múlva K2-ben Újfalvi Laurával szintén vízre száll. Csikós Zsóka tehát a maga szereplését ezen a Montemori világbajnokságon egy ezüstéremmel nyitja. És a kajakkenu program itt délelőtt még nem ér véget, mert hogy néhány perc, egész pontosan 1 perccel 3:42 után következik Balogh Gergely döntője, férfi K1-200-on, gyors futam lesz, jövünk majd vissza a zenét követően.
Ez a Sport délelőtt, Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Mikrofonnál Tóth Béla, megyünk tovább a kajakkenu Európa-bajnoksággal, és egy helyesbítés következik, mert hogy Csikó Zsókát a célfotót követően kihozták harmadiknak a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében. 200-at. Ennyi különbséget találtak Csikós Zsóka és Anna Puvavska, a lengyel versenyző között, méghozzá a lengyel javára. Úgyhogy a magyar csapatnak megvan a 7. érme, de az bronz, nem pedig ezüst. Csikós Zsóka tehát bronzérmes a női kajak egyesek 500 méteres távján. A célfotó alapján ítélték meg így a helyszíni bírák. Jön tehát a férfi kajakosok sprintávja, itt Balogh Gergelyben bízhatunk, ezt a nagy üdvrivalgás pedig a hazai versenyző, a négyesen evező Messias Battista kapja. A portugál a négyessel átélt egy csalódást tegnap, mert hogy címvédőként meg a dobogóról is lemaradtak hazai környezetben, de hát itt lehet javítani, tavaly Európa bajnoki második lett Battista. Balogh Gergely megjavította méghozzá 2000-eddel a csütörtöki előfutamban a világ valaha volt legjobb időeredményét ezen a távon, 200 méteren, egy 25 esztendős versenyző, Balogh Gergely egy éve világbajnok ezüstérmes lett a négyessel, ide úgy kvalifikálta magát, hogy az a szétlövésben, tehát egy utó válogatón a világbajnok Csizmadia Kolost megverte. Az egyesen Hárcev, egy ukrán versenyző, Zalka Csaba, egy csallóközi magyar származású, de szlovák színekben versenyző, kajakos a kettesen, ugye neki a szövetségi kapitánya Hüttner Csaba, a hármason egy litván, Szeja, a hatosan Carlos Arevalo, volt versenyben második lett a spanyol négyes a németekkel tegnap 500-on, egyébként Arevalo a harmadik lett tavaly, a szerb Marko Dragoszavjevic a hetesen, a nyolcasan Diliberto, egy olasz, a kilencesen pedig a norvég. Balogh Gergely tehát nagyon biztatóan szerepelt az előfutam során ebben a versenyszámban. K1 200 sprintáv, alig több mint fél perc alatt célba érnek a versenyzők, és megtörtént a rajt. Nagyon fontos a jó rajt, itt Balogh Gergely jól is kapta el, és a spanyol előtt egyelőre vezettek fél hajóornyival. Az olasz itt az alsó pályán szintén jól rajtolt, ez a három versenyző van legelől. Nagyon magas tempó diktál már a legelejétől fogva Balogh, és továbbra is vezet Arevalo előtt. Dilibertóra kell még kitekinteni a baloldalra. Jönnek az utolsó 50 méterre, tartja ezt a tempót Balogh Gergely, és az utolsó métereken be lehet rúgni azt a hajót. Hát itt megint a célfotó fog dönteni, de mintha a spanyol rúgta volna be elsőként a hajót. Hárman zúdultak be egyszerre a célvonalba, Arevalo, Balogh, valamint Battista. És nekem úgy tűnt elsőre, de hát Csikó Zsókánál már csalatkoznom kellett, hogy hát ha most is csalatkoznom kell, vagy a személyemnek nem hiszek, de itt úgy tűnt nekem, hogy Arevalo, mintha elsőként haladt volna át a célvonalon a spanyol versenyző, aztán majd kiderül, hogy mit hoznak ki a célfotó alapján. Legyen az, hogy Balogh Gergely az, aki nagyjából egyébként a portugállal, Battistával egyszerre érkezett meg a célvonalon át, végül mégiscsak aranyérmes lesz ebben a versenyszámban. Nagyon nagy volt a verseny, és a legelejétől fogva a kiváló rajtot követően Balogh Gergely evezett az élen, és az utolsó 50 métereken érkeztek meg rá a fő riválisok, Battista, az alsó pályán Arevalo, és valóban, mintha Arevalo lenne az, aki először áthalad a célvonalon, aztán Battista, és ez a visszajátások alapján nekem úgy tűnik, hogy egy bronzérem Balogh Gergely számára. Ott a leges legvégén a lapátja az benne maradt a vízben, és lehet, hogy az visszahúzta őt, vagy valamennyit felfogott azon, hogy jobban sikerüljön a berúgás, mert azon múlik, 200 méteren hiába rajtolt jól, úgy tűnik, hogy Balogh Gergelynek a berúgáson múlott a még fényesebb érem. Arevalo tehát a győztes, még hivatalos végeredmény nincsen, a második Battista, és most már van végeredmény is, és így hozták ki a különbséget, hogy Balogh Gergely a győztestől 115 ezered másodperccel maradt le, és Battista mögött is a különbség, hát itt nézem gyorsan, mindössze 400-ad. Tehát a sorrend spanyol aranyéren, Carlos Arevalo révén, aztán a portugálok megszerezték az első érmeket ezen az Európa-bajnokságon, Messias Baptista révén egy ezüst, és őt mindössze 400-addal előzte meg, ő mindössze 400-addal előzte meg Balogh Gergelyt, a magyar versenyzőt. Gratulálunk Balogh Gergelynek, mert ez abból a szempontból tényleg egy bravúros teljesítmény, hogy ismétlem, szétlövésben Csizmadia Kolost a világbajnokot megverve harcolt, aki a részvételt ezen az Európa-bajnokságon, és ő tavaly még a négyes tagjaként versenyzett a Racsicei EB-n, tehát végtére is, ezzel a 200-al az idényt megelőzően még alig ha számolt, de végül is a kontinens viadarról hazatérhet majd egy bronzéremmel, és a magyar csapatnak itt a zárónapon ez a harmadik bronzérme. Harmadik lett ugyanis korábban Csikó Zsóka, női kajak egyes 500 méteren, és reggel, vagy hát fogalmazzunk úgy, hogy kora délelőtt a női kenu egyesek 500 méteres távján Opavszki Réka szintén a bronzérmes pozícióban haladt át a célvonalon. Ő tavaly is felállhatott a dobogóra C1-500-on, akkor ezüstérmes lett Racsicében, most pedig Montemoro Vejóban a portugáliai viadalon a harmadikként haladt át a célvonalon Luzán, valamint az olasz Della Giustina mögött, hogy hogyan gondol vissza erre a döntőre Opavszki Réka, az újpestiek kenusa? Azt most meghallgathatjuk, az interjút Kurilla Viktor készítette.
Nyilván Ludmila Luzán egy más liga a női kenus mezőnyben, nem vele kellett foglalkozni, viszont a te érmed sem igazán forgott veszélyben. Milyennek érezted ezt a ma reggeli döntőt?
Hát őszintén szólva így elég korán indult a nap, tekintettel arra, hogy az előző napokban azért kicsit el tudtuk nyújtani a délelőtteket. Nem is bántam egyébként, mert nem volt sok idő gondolkozni reggel. Kicsit váratlanul ért a balos hátszél ezen a reggelen, de őszintén a szél nem zavart, igyekeztem magamból kihozni a legtöbbet. Ez sikerült, úgyhogy igazából nem vagyok csalódott, elégedett vagyok, örülök, hogy dobogóra tudtam állni.
Talán úgy, hogy egy évvel ezelőtt is dobogós voltál ebben a számban, most pedig a tegnapi mix bronzzal együtt két éremmel mehetsz haza Portugáliából. Milyen volt számodra ez az Európa-bajnokság?
Kicsit már azért így a végét járom, ha így mondhatjuk a versenyszezonnak, most már azért jól esne egy kis pihenő, amire jövő héten sort is kerítünk, úgyhogy valahogy így ezt is vártam már ugye az EB alatt, viszont nagyon jó érzés volt, fókuszáltam versenyezni tegnap is, ma is, jó csapat volt a srácokkal, Zsófival, ma is azt érzem, hogy kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ezzel az Európa-bajnoksággal.
Az elégedett Opavszki Rékát hallottuk, aki tehát két bronzéremmel tér haza majd Portugáliából, ugyanis amellett, hogy a női kenuégesek 500 méteres döntőjében harmadik lett, tegnap a mix kenu négessel, tehát itt a hajóban két férfi és két hölgy, szintén a harmadikként végzett Csorba Zsófia, Kollár Kristóf és Fejes Dániel mellett Opavszki Réka. Összességében tehát 8 éremnél tart a magyar küldöttség a kajakkenu Európa-bajnokságon, 2 arany, 2 ezüst, 4 bronz. Ezen a zárónapon egyelőre 3 harmadik helyezés, Opavszki Réka, Csikó Zsóka és Balogh Gergely jó voltából. A 2 ezüstöt tegnap Kopasz Bálint 1001-esben a kajakosok között, és szintén ebben a szakágban Lutz annak 201-esben szállította. A 2 aranyérem pedig egyrészt a férfi kajak négyesé és Kőhalmi MSE-é, aki szintén kajakozó, és 1001-esben lett a legjobb, Európa legjobbja. Jön majd a folytatás, most már kevesebb, mint 50 perc múlva, mert hogy 12 óra 36-kor a női kenu kettesek 500 méteres döntőjében Kis Ágnes és Nagy Bianca száll majd vízre. Azt követően a férfi kajakpárosoknál Kuruc Levente és Fodor Bence lesz a döntőben érdekelt, szintén fél kilométeren. 1 perccel 13 óra után a férfi kenu kettesek 500 méteres távján Fejes Dánielnek és Hajdú Jonatánnak szurkolhatunk majd, és 19 perccel 1 órát követően illetően a programot a női kajakpárosok 500 méteres döntője zárja Újfalvi Laurával és Csikós Zsókával. A délelőtti programhoz még hozzátartozik, hogy paraszakákban Suba Róbert a VL2-es kategóriában a hatodikként fejezte be a futamát, neki is gratulálunk. Összességében tehát a magyar csapat 8 éremnél tart a gyorsasági szakákban, de ezt lehet majd növelni. Most már, hogyha az órára tekintek, alig több mint 40 perc múlva, fél egy után kicsivel tehát jövünk majd vissza a kajakkenu Európa-bajnokság további történéseivel. Most Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra!
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már jelölt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ezt überelhetetlen.
énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától.